Ótörténete. A pornográf képzelet.
A pornográf képzelet.
Ils sont 6 ou 7. On bouscule. Tiens, à la caméra, surtout, sourit, s'excuse et fait signe aux autres de monter sur le bateau. Perche, appareil de photo, micro, mallette, ils disent voilà, voilà, nous sommes prêts, nous arrivons. La femme porte un feutre noir. Je m'approche de l'homme à la veste rouge. C'est lui qui semble organiser le voyage. Il dit que je parle trop bas. Peut-il me dire au bord de quoi il s'embarque? Il rit. Nous allons, disons, à la lisière du bois. Il regarde mes esprits.
Elviszi sétálni egy nap a kedvese egy olyan negyedbe, ahol sose járnak. A Monsuri parkba. A Monszó parkba. Miután jól kisétálták magukat, elüldögéltek a gyepszőnyek szélénél, észrevesznek egy órával fölszerelt, taxira emlékeztető járművet a park szögleténél, egy utcasarkon, ahol sose áll taxi. Szállj be, mondja a férfi. Ó, beszáll. Ősz van, közeledik az este. Ó, úgy van öltözve, mint rendesen. Magas sarkú cipő, rakott szoknyás kosztüm, Cheyenne blúz. Kalapot nem visel. Hosszú szárú kesztyűje viszont eltakarja a ruhája ujját. Bőrtáskájában tartja a papírjait, a púderét, a rúzsát. A taxi halkan elindul, anélkül, hogy a férfi akár egy szót is szólt volna a vezetőhöz. Ezzel szemben jobb és bal oldalt, valamint hátul elfüggönyzi az ablakokat. Ó, közben már lehúzta a kesztyűjét, azt gondolván, hogy a férfi csókolózni akar, vagy hogy ő simogassa meg a férfit. Ő azonban ezt mondja. Zavar a táskád, add ide. Ó, odaadja. A férfi elteszi a keze ügyéből, s folytatja. Túl sok rajtad a ruha. Kapcsold le a harisnyádat, és göngyölítsd le a térded fölé. Tessék, a harisnyakötőgumi. Ez egy kis vesződtségbe kerül. A taxi gyorsabban megy, s ó, attól fél, hogy a sofőr visszanéz. A harisnya lent van végre, s őt feszélyezi egy kicsit, hogy a combja szabadon van, és meztelen a kombinéseime alatt. A kioldott harisnyacsatok is csúszkálnak. Kapcsold ki a harisnyatartódat, mondja a férfi, és vesd le a bugyidat. Ez könnyű. Elég, ha hátra viszi a kezét a fenekéhez, és megemelkedik egy kicsit. A férfi kiveszi a kezéből a harisnyatartót és a bugyit, kinyitja a táskát, beleteszi, és ezt mondja. Ne ülj a kombinédon és a szoknyádon. Hajtsd föl. Ülj közvetlenül az ülésre. Az ülés hideg, csúszós műbőr, különös érzés, amint a combhoz tapad. A férfi folytatja. Most vedd vissza a kesztyűdet. A taxi még mindig rohan. Ó, pedig nem meri megkérdezni, hogy miért nem mozdul René. Miért nem folytatja? Mi a jelentősége annak, hogy ő itt ül kesztyűvel, némán, mozdulatlanul, lemeztelenítve, mint egy fölkínálva, egy fekete autóban, amelyről azt sem tudja, hová megy. A férfi nem parancsolt meg, nem tiltott meg neki semmit. Ó, mégsem meri keresztbe tenni a lábát, összeszorítani a térdét. Kesztyűs keze az ülésre támaszkodik két oldalt. Íme, mondja egyszer csak René. Íme, a taxi megáll egy elegáns kocsi behajtóban, egy fa alatt, mindenfelé platánok, egy kis palota előtt, mely úgy dereng udvar és kert között, mint a Saint-Germain negyed kis palotái. Az utcai lámpák messze vannak, a kocsiban sötétség, kint esik. Ne mozdulj, mondja René. Ne mozdulj. Oda nyúl a sálgallérhoz, kioldja a csomót, aztán kigombolja a blúzt. Ó előrehajol, azt hiszi, hogy a férfi meg akarja simogatni a mellét. De nem. René csak a melltartó pántjait tapogatja ki, és vágja el egy kis késsel, hogy aztán az egészet lehúzza róla. Ónak szabadon van, és mesztelen a melle a blúz alatt, melyet a férfi begombolt, ahogyan mesztelen és szabadon van a feneke és a hasa is, deréktől térdig. Figyelj, mondja a férfi. Elő vagy készítve. Most itt hagylak. Kiszállsz, és becsöngetsz a kapun. Követed azt, aki ajtót nyit, és mindent megteszel, amit parancsolnak. Ha nem mégy be azonnal, keresni fognak. Ha nem engedelmeskedsz, haladéktalanul engedelmességre kényszerítenek. A táskád? Nincs többé szükséged táskára. Te csak az a lány vagy, akit én szállítok. Igen, igen, én is ott leszek. Menj.
Amikor az emberek bemerészkednek a tudat távoli nyúlványaiba, az épp eszüket, azaz ember voltukat teszik kockára. De az emberi lépték, vagy emberies mérce, amely megfelel a mindennapi életben és irányít bennünket, nem látszik helyén valónak, ha a művészetre alkalmazzák. Túlzottan leegyszerűsít.
Ugyanennek a történetnek egy másik változata keményebben és egyszerűbben indul. Az így öltözött fiatal nőt a szeretője és egy ismeretlen barát vitt el kocsival. Az ismeretlen vezetett. A szerető a fiatal nő mellett ült. De nem ő beszélt, hanem a barát. Ő magyarázta meg a fiatal nőnek, hogy a kedvesének az a dolga, hogy felkészítse őt. Úgyhogy most hátra fogja kötni a kezét, kikapcsolja és legöngyöli a harisnyáját, leveszi a harisnya kötőjét, a bugyját és a melltartóját, és beköti a szemét. Aztán átadják a kastélyban, ahol ki fogják oktatni, mit is kell csinálnia. Miután ilyen formán levetkőztették és megkötözték, egy fél órás út után valóban kisegítették a kocsiból. Fölvezették néhány lépcsőn, és még mindig vakon átvezették egy vagy két ajtón, aztán ó, egyedül maradt. Kötés már nem volt a szemén. Ott állt egy sötét szobában. Fél órát, egy órát, vagy kettőt, nem is tudom mennyit. Egy évszázadnak érezte. Amikor aztán kinyílt végre az ajtó, és kigyulladt a fény, kiderült, hogy ó, egy közönséges, kényelmes, mindazonáltal különös szobában várakozott. Padlóját vastag szőnyeg borította. Bútor nem volt benne. Körös körül fali szekrények sorakoztak. Két nő, két fiatal és szép nő nyitott be, könnyű fodros szoknyájuk eltakarta a lábukat. Elől befűzött vagy összekapcsolt, szorosra húzott fűzőjük feldomborította a mellüket. Nyakukat csipke övezte. Ruhaújuk könyök aláért. Szemük, szájuk ki volt festve. Nyakukon szoros nyakörv. Csuklójukon szoros karkötő.
Mindenki lakott már, álmában legalább, a pornográf képzelet világában néhány óráig, néhány napig, vagy akár életének hosszabb periódusain át is. De csak az állandó lakosok alkotják meg a fétiseket, a trófeákat, a művészetet.
Tudom, hogy kioldozták ó kezét, mely még mindig hátra volt kötve, és azt mondták neki, hogy le kell vetkőznie, hogy ők megfürdetik és kikészítik. Mesztelenre vetkőztették, a ruháit berakták a fali szekrénybe. Nem engedték meg, hogy egyedül fürödjék meg. Maguk fésülték meg, mint a fodrásznál. Leültették egy nagy fotelba, mely hátra billen, ha az ember fejét mossák, és vissza billen, ha a berakás után a fejére teszik a búrát. Ez legalább egy órát szokott tartani. Most is több, mint egy órát tartott. Ott azonban mesztelenül ültették bele a fotelba, és megtiltották neki, hogy keresztbe tegye a lábát, vagy akár csak összeérintse. És mivel szemben egy nagy, földigérő tükör volt, s nem volt előtte asztalka, ó látta magát nyitva, valahányszor a tükörre esett a tekintete.
Amikor elkészültek vele, kikészítették az arcát. Finoman beárnyékolták a szemét, élénkpirosra festették a száját, rózsaszínűre a mellbimbóját és a bimbó udvarát. Vörösre a szemére majkát, és illatszerrel alaposan bepermetezték a hónalját és a fanszőrzetét, a combjai közti barázdát és a mellek alatti ráncot, ma meg a tenyerét. Bevezették egy szobába, ahol jól megnézhette magát egy hármas tükörben és egy negyedikben, mely a falon volt. Azt mondták neki, hogy üljön le egy puffra a tükrök közé és várjon. A puffon lévő fekete prím szúrt egy kicsit. A szőnyeg is fekete volt. A fal piros. Ólábán piros papucs. A kis budoár egyetlen ablaka szép komor parkra nyílt. Az eső már elállt. Fák hajladoztak a szélben. A hold felhők közt szaladt.
Az emberi képzelet művészi vagy művészetet létrehozó formájának tekintett pornográfia azt fejezi ki, amit William James morbid gondolkodásmódnak nevezett. De Jamesnek bizonyára igaza volt, amikor a morbid gondolkodásmód definíciójának részeként kimondta, hogy az szélesebb élményskálára terjed ki, mint az egészséges gondolkodásmód.
Nem tudom, mennyi ideig volt ott a vörös szalomban, és azt sem, hogy valóban egyedül volt-e, mint hitte, vagy nézte valaki a fal rejtett nyílásán át. Csak annyit tudok, hogy amikor a két nő visszajött,
átmentek az előcsarnokon, két szalonon, beléptek a könyvtárszobába, ahol négy férfi kávézott. Ónak azonban nem volt ideje megnézni az arcukat, megállapítani, hogy a szeretője köztük van-e. Ott volt. Mert az egyikük feléje fordított egy fényszórót, ami elvakította. Senki sem mozdult. A két nő ott állt tőle jobbra és balra. A férfiak vele szemben. Őt nézték. Aztán a lámpa kialudt. A nők kimentek.
Előbb azonban bekötötték Ó szemét.
Akkor előre vezették. Ő botladozott. Aztán megérezte, hogy ott van a nagy tűzzel szemközt, mely körül a négy férfi ült. Érezte a forróságot, hallotta a hasábok halk pattogását a csendben. Állt a tűzzel szemben. Két kéz felhajtotta a köpenyét. Másik kettő végig siklott a fenekén, előbb azonban ellenőrizte, jól zárnak-e a karperecek. Ezek kesztyűtlen kezek voltak, és az egyik olyan hirtelen hatolt bele két irányból egyszerre, hogy Ó felkiáltott. Valaki nevet. valaki más azt mondja, fordítsa meg, lássuk a mellét és a hasát. Megfordították. A fenekén érezte a tűzhevét. Egy kéz megfogta a mellét, egy száj megragadta a másiknak a bimbóját, de váratlanul elvesztette az egyensúlyát, hanyat billent, kinek a karjába. Közben széttárták a lábát, s finoman széthúzták az ajkát. Haj érintette a combja belső felét. Hallotta, amint azt mondják, hogy le kéne térdepeltetni. Ezt meg is tették. Nagyon rossz térden. Annál is rosszabb, mivel megtiltották neki, hogy zárja a térdét, s hátrakötött keze miatt kénytelen volt előre hajolni. Megengedték neki, hogy kiegyenesedjék, és lekuporodjon, mint az apácák.
Még sose kötözte meg?
Nem, soha.
És meg se korbácsolta?
Azt sem, de mindjárt.
Mindjárt. Ha csak néha kötözi meg, ha csak annyira vesszőzi meg, hogy örömét lelje benne, az nem jó. Túl kell jutni vele azon a szakaszon, melyet még élvez. Ki kell csikarni a könnyeit.
Felállították. Föl akarták oldozni, nyilván azért, hogy az oszlophoz vagy a falhoz kötözzék. Ekkor azonban az egyikük tiltakozni kezdett, mondván, hogy ő előbb, itt és most magáéva akarja tenni. Eladdig, hogy visszatérdepeltették. A mellkasa ezúttal egy puffon nyugodott, keze még mindig hátra kötve. Feneke magasabban, mint a törzse. Az egyik férfi pedig két marokra fogta a csípőjét, és beléhatolt. Amikor elbocsátotta, a szemkendője alatt könyvtől mocskos nyöszörgő ó lecsúszott a padlóra. De ez csak arra volt jó, hogy térd érjen az arcához, s hogy a száját se kíméljék. Végül ott hagyták a tűznél, hanyat fekve, díszes piros rongyaiban.
Mindez éket ver a teljes emberi lényként és a szexuális lényként való létezés közé, miközben a mindennapi életben az számít egészséges személynek, aki nem engedi, hogy egy ilyen rés feltáruljon. Normális esetben nem úgy éljük át, legalábbis nem úgy akarjuk átélni a szexuális beteljesülést, mint személyes beteljesülésünktől különböző vagy azzal ellentétes dolgot.
Ó, hallotta, hogy megtöltik a poharakat. Isznak, ide-oda húzogatják a székeket.
De talán némiképp mégis különbözik, akár akarjuk, akár nem. Az erős szexuális érzés ugyanis a figyelem olyan kínzó fokával jár együtt, hogy benne foglaltatik az élmény, amelyben valaki úgy érezheti, elveszíti önmagát.
A szeretője segítette föl és ültette le amúgy piros köpenyesen egy fotel karjára a kandalló szögletében, hogy ott hallgassa meg, amit mondani akarnak neki, és ott nézze meg, amit meg akarnak mutatni neki. A keze még mindig hátra volt kötve.
A betű, amely nevéül szolgál, nemiségének torszképét idézi fel, egyúttal a semmi jele. Szellemi paradoxont tár fel. Telített ürességet mutat, olyan vákuumot, mely egyszer s mint kitöltött tér. A történet erejét éppen az a gyötrelem adja, amit ennek a paradoxonnak a folyamatos jelenléte kavar fel.
Közölték óval, hogy csak azért fogják eloldani a kezét, hogy azonnal kikössék az oszlophoz, a karpereceinél és az acélláncocskáknál fogva. Mindenét mozgathatja, a kezét kivéve. Azt a feje fölött fogja tartani. Ezért majd látja, mint jönnek az ütések. Elvben csak a fenekét és a combját vesszőzik meg, vagyis deréktól térdig. Azt a részt, melyet még a kocsiban készítettek elő ecélre, amikor meztelenül ültették le az ülésre. De a négy jelenlévő férfi közül valamelyik alkalmasint korbácsolni fogja a combját, ugyanis a korbács szép, hosszú és mély nyomokat hagy, s ezek még sokáig látszanak. Nem egyszerre fogja megkapni a verést, lesz ideje ordítani, vergődni és sírni. Lélegzetvételnyi időt hagynak neki, de amint kifújja magát, újra kezdik. Az eredmény pedig nem az ordítás és a könnyek alapján ítélik meg, hanem a bőrön megmaradó éles vagy kevésbé éles és tartós ostornyomokból.
Tudatos résztvevő. Bármilyen fájdalom és félelem is az ára, hálás az alkalomért, hogy beavatkozást nyert egy misztériumba. Ez a misztérium az én elvesztése. Tanul, szenved, változik. Lépésről lépésre többé válik, mint ami, ez a folyamat egyet jelent azzal, hogy kiürül önmagából.
Amikor a férfi befejezte a beszédét, a nők odamentek óhoz. Ő pedig megértette, hogy föl kell állnia, és követnie kell őket. Felállt, felnyalábolta a szoknyáit, nehogy megbotoljék bennük. Nem volt hozzászokva a hosszú ruhához, s nem érezte biztonságban magát a megmagasított talpú, rendkívül magas sarkú papucsban sem, mely csak azért nem esett le a lábáról, mert volt rajta egy vastag pánt. Ugyanolyan zöld színű atlasz selyemből készült, mint a ruhája. Miközben lehajolt, oldalt pillantott. A nők várakoztak. A férfiak rá se néztek. A szeretője a padlón ült. Annak a pufnak vetette a hátát, melyre őt döntötték rá az est kezdetekor. Fölhúzott térdére könyökölt, és a szíjostorral játszott.
A nemiséget úgy is fel lehet fogni, mint ami túl van jón és rosszon, túl a szerelmen, túl az ép elmén, mint ami a próbatétel eszköze, és lehetővé teszi a tudat határainak áttörését.
Voilà. nous arrivons. Femme portant feu de moi. C'est lui qui semble dans une ville. Qui que je parle, trop fort. Si je pouvais parler un tout petit peu plus fort. Je répète, et tu me dis au bord de moi. Nous allons, disons, à la lumière du blanc. Il regarde mes escarpins. Je demande souvent si je peux faire partie du voyage comme ça, même sans avoir l'air. Voyez le capitaine là-haut, l'homme aux lunettes noires.
Amikor Ó elindult a nők felé, szoknyája megérintette a férfit. A szeretője fölnézett, rámosolygott, a nevén szólította, s maga is felállt. Kedvesen megsimogatta a haját, megcirógatta a szemöldökét az ujja hegyével, majd gyöngéden szájon csókolta. Fennhangon azt mondta, hogy szereti. A reszkető Ó megremegett. Szeretlek, suttogta önkéntelenül, s rádöbbent, hogy ez az igazság. A férfi magához vonta, azt mondta neki. Drágám, drága szívem. Megcsókolta a nyakát, az arcát. Ó ráejtette a fejét az ibolyaszín ruhás vállra. A férfi ezúttal halkan megismételte, hogy szereti, és még mindig halkan ezt mondta. Most letérdelsz.
Most letérdelsz. Simogatni és csókolni fogsz. Ezzel eltolta magától, intett a nőknek, hogy álljanak félre, s rátámaszkodott a tükörasztalra. Nagy darab férfi volt. Az asztal viszont alacsony, úgyhogy ibolyaszínbe öltöztetett lába meghajolt. Alul megfeszült a nyitott ruha, mint drapéria. Az asztallap megemelte kissé a súlyos hímtagot, és a világos szőrzetet, ami övezte. A három férfi közelebb jött. Ó letérdelt a szőnyegre. Tengerzöld ruhája köré omlott. A fűző szorította. A melle, melynek kilátszott a bimbója, egy magasságban volt a szeretője térdével. A férfi hirtelen ráparancsolt Óra. Ismételd meg, szeretem magát. Ó, olyan gyönyörűséggel ismételte meg, szeretem magát, hogy Ajka éppen csak, hogy megérintette a hímvessző hegyét, melyet még óvott a puha hús hüvelye. A három cigarettázó férfi szakértő megjegyzésekkel kísérte gesztusait, a marokra fogott hímveszőre rácsukódó ráfeszülő száj mozgását, föl- és leszállását. Ó zilált arcát, melyet elelárasztott a könny, valahányszor a megduzzadt tagad torka mélyébe döfött, visszatolva a nyelvét, hány inget kavarva benne. Ó még egyszer elsuttogta. Szeretlek. A két nő a René jobb, illetve bal oldalánál állt, s ő karjával a vállukra támaszkodott. Ó hallotta a szemtanúk szakértő megjegyzéseit, de a szavakon keresztül a szeretője nyögéseire fülelt. Tudta, hogy gyönyörűséget szerez neki finom simogatásai halogató lassúságával. Úgy érezte, hogy a szája szép, mivel a szeretője kegyeskedik belé hatolni. Mivel kegyeskedik nyilvánosan ölelkezni vele, végül mivel kegyeskedik az ő szájában áradni szét. Úgy fogadta magába, mint Istent. Hallotta kiáltani. Hallotta a többieket nevetni. Amikor aztán megkapta, összecsuklott, s arccal a padlóra borult. A két nő emelte föl. ezúttal kivitték.
Valószerűtlen volt a táj. Az éjszaka a képzelet birodalmává változtatta.
Hogy azt telsen egy lánytesttel, ami csak tetszik.
Ahogyan különben inkább magukba, a lányokba szerelmes.
Ahogy az ember a tulajdon képmásába szeret bele. Mást mindig izgalmasabbnak és szebbnek lát az ember, mint saját magát.
Ez a gyönyör attól volt igazán heves, hogy állandóan ott érezte azt a másik gyönyört, amit fordított helyzetben ő vált ki.
Mást mindig izgalmasabbnak és szebbnek lát az ember, mint saját magát.
Csak a szagok, a zsája és a levendula illata volt valóságos.
A pornográfia igazi tárgya végső soron nem a szexualitás, hanem a halál. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden pornográf mű nyíltan vagy burkoltan a halálról szól. Ez csak azokra a művekre áll, melyek a kévágy témáinak sajátságos és legélesebb kanyarulatával, az obszcénnel foglalkoznak. Minden igazán obszcén kutatás, betelten elhagyva Erosz gyönyöreit, halálban keres kielégülést.
Natalie felhozta a dobozt, letette az ágyra, kinyitotta, egyenként kiszedegette belőle a selyempapírba csomagolt tárgyakat, és átnyújtotta Sir Stevennek. A dobozban maszkok voltak. A parókával összedolgozott állarcok szemlátomást betakarták az egész fejet, s csak a szemet, a szájat és az állat hagyták szabadon. Karvaj, sólyom, bagoly, róka, oroszlán, bika, csupa emberarcra méretezett állatmaszk. Valamennyi az igazi állat prémjéből vagy tollából készült. Az olyan állatok, például az oroszlán esetében, melyeknek volt szempillájuk, szempilla árnyékolta be a szemgödröt. A szőrzet vagy tollazat a maszkviselőjének a válláig ért. Elég volt meghúzni egy, a sapkaszerű maszkban elrejtett széles szíjat, hogy az egész szorosan rásimuljon a felső ajakra. Egy-egy nyílás volt benne az orrjukaknak, és az arcra.
Ó, hinni akar. Szexuális használóinak való totális személyi alávetettségét a szerző ismételten úgy írja le, mint a megváltás egy módját. A korbácsolás, a bélyeg rásütése és a megcsonkítás úgy vannak leírva az ő tudatának nézőpontjából, mint rituális próbatételek, a hit próbakövei, mikor valakit beavatnak egy aszketikus szellemi disziplínába.
A maszkvázát formázott papírlemez alkotta. A maszkvázát formázott papírlemez alkotta. Ezt takarta a külső borítás és a bőrre simuló bélés. Ósorra felpróbálta az állarcokat a tükör előtt, melyben csak állva nézhette meg magát. Az egyik bagoly maszk volt a leghatásosabb. Teljesen megváltoztatta. De illett is rá, nyilván azért, mert a vöröses barna és a vöröses sárga tollak egybeolvadtak napbarnította bőrével. A tollburok jóformán teljesen eltakarta a vállát, hátul a lapockájáig, elől a melle felső szegélyig ért. Sir Stephen letörölte a szájáról a rúst. Megvárta, hogy levesse a maszkot. És ezt mondta. Tehát a parancsnok bagja leszel.
Abban a világlátomásban, amit elénk tár, a legfőbb jó a személyiség túlhaladása. A cselekmény mozgása nem horizontális, hanem valamiféle emelkedés a lealacsonyodáson keresztül. A tökéletes engedelmesség az énnek azt a kioltását visszhangozza, amit egy jezsuita novíciustól vagy egy zen növendéktől is kifejezetten megkövetelnek. Ó, az a tétova személy, aki lemondott akaratáról, hogy teljesen átalakuljon, hogy alkalmassá váljon egy a sajátjánál erősebb és határozottabb akarat szolgálatára.
A friss korbácsnyomok még a vasaknál és a fenekén lévő betűjeleknél is jobban megdöbbentették a szépségszalonban dolgozó lányt, amikor Ó elment másnap, hogy szőrtelenítesse magát. Hiába mondta neki Ó, hogy a korbácsütés nem fáj jobban, mint a viasszal való szőrtelenítés, vagyis hogy a megszilárdult viaszt a szőrrel együtt tépik le, s azt is hiába magyarázgatta, hogy különben jól megy sora, sőt, voltak éppen boldog. Képtelen volt eloszlatni a lány felháborodását. Csak annyit ért el, hogy a lány már nem is szánakozva nézte, mint eleinte, hanem iszonyodott tőle.
Bánta is ő. Tudta, hogy meghökkentő ellentét van a fanszőrzete és a maszk tollai közt. Az állarctól egyiptomi szoborhoz lett hasonlatos, és ez a hasonlóság, melyet csak fokozott széles válla, karcsú csípeje, hosszú combja, azt kívánta, hogy a húsa teljesen szőrtelen legyen. Csak a pogány istensége képmásai tárják ki ennyire ágyékuk hasítékát, a külső ajkak közti finom belső ajkak élét. Amikor aztán föltette az állarcot, és az arcán is ágyékán is oly sápadtak voltak festetlen ajkai, a férfi szinte félve simogatta meg, mint valami megszelidítendő állatot.
Ez a kifejezésmód, amit a vétkezés költészetének nevezhetünk, egyszer mint tudás. A vétkező nem csak megsért egy szabályt, elmegy valahova, ahova a többiek nem, és tud valamit, amit a többiek nem tudnak.
Éjfél előtt egy órával indultak el a bujikkal. Ón bő, barna köpönyeg és facipő volt. A fekete nadrágot és pulóvert viselő Natalie tartotta a láncát, a rugós kapocs rá volt kattintva a kislány jobb csuklóján lévő karperecre. Sir Stephen vezetett. A magasan járó hold óriási foltokban világította meg a falu útját, fáit, behavazta a házakat. Stus feketében hagyott mindent, amit nem világított meg. A kapukban itt-ott emberek ácsorogtak, és érezni lehetett, hogy a csukott kocsi, Sir Stephen nem nyitotta ki a kocsitetőt, fölkelti érdeklődésüket. A kutyák megugatták őket. Az út két oldalára vetülő fényben az olajfák olyanok voltak, mint ezüst fellegek, melyek a földtől 2 méterre lebegnek, a ciprusok pedig, mintha fekete tollak lettek volna. Valószerűtlen volt a táj. Az éjszaka a képzelet birodalmává változtatta. Csak a szagok, a zsája és a levendula illata volt valóságos. Az út egyre magasabbra kanyarodott. Mégis meleg fuvallatok lengedeztek föld közelben. Ó lecsúsztatta válláról a köpenyt. Úgy se látja senki.
10 perccel később elsuhantak egy zöld ellőtölgyes mellett. Sir Stephen lassított egy hosszú fal közepén sötétlő kocsi behajtónál. A kapu mint egy magától nyílt ki a közelettükre. Sir Stephen az előudvarban parkolt le. A kaput közben becsukták mögötte. Aztán kiszállt. Ónak meghagyta, hogy hagyja a kocsiban a köpenyét és a cipőjét. Majd mindkettőjüket kisegítette. Benyitott egy ajtón, s árkádos reneszánsz kolostor udvarba jutott, melynek már csak 3 oldala állt. A 4. oldalon a kőlapokkal kirakott udvar kőlapos teraszban folytatódott. Körülbelül 10 pár táncolt a teraszon és az udvarban. Mélyen kivágott ruhás nők és fehér öltönyös férfiak ültek a gyertyafényes asztaloknál. A lemezjátszó a baloldali folyosón, a büfé a jobb oldali folyosón volt. A hold világított annyira, mint a gyertyák, úgyhogy amikor fénye óra esett, akit Natalie úgy vonszolt előre, mint kis fekete árnyék, a táncolók abba hagyták a táncot, és az üldögélő férfiak felálltak. A lemezjátszót kezelő pincér érezte, hogy valami történt, megfordult, és meglepetésében megállította a lemezt. A parancsnok a terasz sarkába vezette Natalie-t és út egy alacsony, falhoz simuló gyékénnyel leborított kőpadhoz.
Az embereknek nem kevésbé alapvető az a szükségletük, hogy túllépjenek a személyesen, mint az a szükséglet, hogy személyiség, individuum legyenek. Ez a társadalom rosszul szolgálja ezt a szükségletet. A szükséglet megfogalmazására, a cselekvés kiinduló pontjául és a viselkedés rítusainak megszerkesztéséhez főként démoni szótárakat kínál. Az ember a gondolkodás és a cselekvés olyan szótárai közül kénytelen választani, amelyek az ént nem csak túllépik, de le is rombolják.
We'll be right back.
leült. Neki támaszkodott a falnak. Kezét a térdére fektette. Natalia lábától balra a földre kuporodott, és még mindig nem tette le a láncot. A parancsnok visszatért vendégeihez. Ó, Sir Stephen-t kereste a tekintetével, és eleinte nem fedezte föl. Aztán megpillantotta a terasz túlsó oldalán egy karos székben. A férfi láthatta őt onnan, és ó, megnyugodott. Újra fölhangzott a zene, a párok táncra kerekedtek. Az egyik pár, mint egy véletlenül ó közelébe sodródott tánc közben, aztán egy másik egészen nyíltan oda táncolt hozzá. A nő vezette a férfit. Ó rájuk merett tollazata alól. Sötét barnával kihúzott szeme kikerekedett, mint az éji madári, amit megtestesített. Az illúzió olyan tökéletes volt, hogy senkinek se jutott eszébe, ami a legtermészetesebb lett volna, vagyis hogy kérdést intézzen hozzá, mintha csak emberi szóra süket, néma, igazi bagoly lett volna. Éjféltől a keleti égboltot sápadtságba vonó hajnali ötig, amikor az elhalványuló hold már lemenőben volt nyugaton, többször is odamentek hozzá, meg is érintették, többször is körülállták, széthúzták a lábát. Meg-megemelték a láncát, meg-megvilágították a kétágú provanszál porcelán gyertyatartókkal. Ó, érezte a gyertyaláng melegét a combja belső felén. Megnézték, hogyan erősítették föl a láncát. Egy részeg amerikai nevetve meg is markolta, de amikor megérezte a tenyerében a húst átdöfő vasat, hirtelen kijózanodott, s ó látta, hogy az az undor és megvetés ül ki az arcára, mint annak a lánynak, aki szörtelenítette. A férfi odább állt, aztán egy fiú ültetett le tőle jobbra egy mesztelen vállú, nyakában apró gyöngysort viselő és aranypántos szandált hordó egészen fiatal lányt. Megfogta a kezét, kényszerítette, hogy megsimogassa ó mellét, aki megborzongott a könnyű, hűvös tenyér alatt, s hogy érintse meg az ölét, a gyűrűt és a nyílást, ahol a gyűrű átmegy. A lány némán engedelmeskedett, s amikor a fiú megmondta neki, hogy szeretne ilyet csináltatni neki, egyetlen mozdulattal sem tiltakozott.
Kireggeledett már, s a táncolók távoztak, mikor Sir Stephen és a parancsnok felébresztették az ó lábánál alvó Natalit, talpra parancsolták ót, az udvar közepére vezették, kioldották láncát, levették állarcát, aztán rádöntötték egy asztalra, és magukévá tették.
Aggodalmuk indokolt, de aránytalan. Mert miért is aggódunk tulajdonképpen? Magának a tudásnak a felhasználása miatt. Bizonyos értelemben minden tudás veszélyes, annál az oknál fogva, hogy nincs mindenki ugyanabban a helyzetben, mint a tudás tényleges vagy potenciális birtokosa. A legtöbb embernek talán nincs is szüksége szélesebb élményskálára. Lehetséges, hogy aprólékos és széleskörű lelki előkészítés nélkül a legtöbb emberre romboló hatású az élmény és a tudat bármely kitágítása. Akkor pedig meg kell kérdeznünk, mi indokolja a vakmerő, korlátlan bizalmat, amelyel a tudás egyéb fajtáinak jelenlegi tömeges hozzáférhetősége iránt viseltetünk, derülátóan elfogadva, hogy a gépek átalakítják és kiterjesztik az emberi képességeket. A pornográfia csak egyetlen tétel a számtalan veszélyes árucikk közül, amelyet ebben a társadalomban forgalmaznak, és bármilyen visszataszító is egyike azoknak, amelyek a legkevésbé halálosak, a legkevesebb emberi szenvedésbe kerülnek.
Az utolsó, megsemmisített fejezetben ó visszatér Roassiba, Sir Stephen pedig elhagyja.
Ó történetének van egy másik befejezése is. Mikor Sir Stephen megmondja ónak, hogy elhagyja, ó azt feleli, hogy akkor inkább megöli magát. Sir Stephen engedélyt ad rá.
Les enfants qui t'entendent la lutte, j'entends toujours mon doute. Ils s'observent,
ils reconnaissent maintenant l'objet de l'homme. Oh, il a des bords qui tournent. Mais ce chien est tombé. Ce chien de l'homme roule par les fenêtres. Je m'écarte, la voix d'elle tourne. C'est une force toujours nouvelle d'esprit et de tourne qui bord.
Qui est-il? Et le bord de mon jeu est transparent.
Qui est mon crime? Il intéresse eux quand il m'y a cassé, yeah. Je sais que la glace toujours s'étrangle, et moi je reprends mon chou.
Pauline Réás könyve, az Ó története 1954-ben jelent meg, és nyomban híressé vált, részben Jean Polan pártfogásának következtében, aki az előszót írta. De Polan mindig tagadta, hogy ő írta volna az Ó történetét, bizonygatva, hogy a szerző valóban nő, olyan valaki, aki azelőtt nem publikált, Franciaország egy másik részében él, és ragaszkodik hozzá, hogy ismeretlen maradjon. Pauline Réás valódi kiléte egyike maradt a kevés jól őrzött titoknak a jelenkori literatúrában.
Ó története. Pauline Réás művének részleteit Bertalan Ágnes és Murányi Tünde, Susan Sontag a Pornográf képzelet című eszéjének részleteit Korányi Tamás mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.